Kedves gyülekezet, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. A bocsánat kérés és a megbocsátás ugye ez óriási téma mind a kettő, és azt gondolom, ahogy így végig pörgettem magamba, végig gondoltam azt, hogy miről is szokott szó lenni itt igehirdetéseken, vagy szombatiskolákon, vagy beszélgetéseken. Én azt gondolom, hogy talán a megbocsátásról egy kicsit többet szoktunk beszélgetni. A bocsánat kérésről kevésbé. Éppen ezért szeretnék én most a bocsánat kérésről beszélni, tehát nem annyira a megbocsátás oldalát hangsúlyoznám, erre majd egészen röviden ki fogok térni az igehirdetés végén. De nézzük először a bocsánat kérés kérdését, mert azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű kérdés. Rendkívül elnagyolt lesz az most, amit mondok. Alapvetően úgy látom, hogy az embereknek két csoportja van. Sokszor igazságtalan ez a felosztás, tehát tényleg kezeljétek kicsit idézőjelbe téve. De két csoportra vagyunk oszthatók mi emberek. Az egyik az, amelyik könnyen kér bocsánatot, mert egyszerűen úgy szinte jön belőle, a másik az, amelyik nehezebben. Rögtön elmondom, hogy én például a második csoporthoz tartozom, tehát kifejezetten nehezen szoktam bocsánatot kérni. Borzasztó egyszerű ennek a magyarázata, azt gondolom mindannyian tudjuk. Védjük a saját integritásunkat, a saját kis énünket. Védjük azt, hogy nekünk a végsőkig igazunk legyen, hogy mindenféleképpen jó színben tűnjünk fel mások előtt. És hát persze, amikor beismerjük azt, vagy be kell ismernünk azt, hogy hát ez nem volt helyes, amit tettem, akkor onnantól kezdve valami lerombolódik, gondoljuk mi a másik emberben is. És hát nehéz megtenni sokszor ezt a bizonyos bocsánatkérést. De legelőször is, hogy ti is gondolkodhassatok egy kicsit ezen a dolgon, hadd tegyek fel egy kérdést. Nem várnék rá választ, már úgy értem, hogy nyíltan, hanem csak magában mindenki válaszolja meg, legyen oly kedves, hogy mikor kértünk utoljára bocsánatot embertől vagy emberektől. Tehát nem az Istentől, hanem embertől vagy emberektől. Mikor volt ez az alkalom? Nyilván nem olyanra gondolok, amikor valakinek a lábára rálépünk, vagy kifut valami, és így tovább, tehát ilyen apróbb dolgok, hanem valami súlyosabb, komolyabb dolgot követtünk el, és bocsánatot kértünk ezért. Tehát mikor volt ez? 10 másodperc szünet, és aztán folytatjuk. Hát valószínűleg megszületett most már mindenkiben a válasz, hogy ez mikor is volt. Kíváncsi lennék rá, de most inkább hadd ne tegyek egy próbát, inkább elmondanám a magam tapasztalatát, és szerintem sokakkal fog egyezni ez a fajta tapasztalat. Én nagyon sokszor, hogyha fölteszem magamnak ezt a kérdést, akkor elég nehezen tudok rá válaszolni. Nem emlékszem rá. Na most ez ebből is fakad, hogy sajnos ezt ritkán szoktam megtenni. Szerintem sokan vagyunk ilyenek, hogy ritkán tesszük ezt meg, pedig gondoljunk csak bele, hogyha valami vétket elkövetünk. Ugye a vétkeinknek alapvetően két nagy csoportja van. Az egyik az, amikor az Isten ellen vétkezünk, kizárólag, tehát mondjuk más ember ott nincs, más embert nem érint az a vétek, mármint közvetlenül. A másik csoportja a vétkeknek, amikor az Isten és az ember ellen vétkezünk, vagy ember vagy emberek ellen, akár házastársunk, akár családtag, rokon, barát, ismerős, bárki. Na most én azt gondolom, hogy nagyon sokszor úgy átszottunk siklani e fölött, hogyha a bűn bocsánatról vagy a bűn rendezés kérdéséről van szó, akkor mondjuk hajlamosak vagyunk az első területet előre venni, hogy igen, bűnt követtem el, az Istennel nekem ezt rendeznem kell. Idáig még ez rendben is volna valóban, amikor mi bűnt követünk el, azt az Istennel rendeznünk kell, ez mindig minden esetben igaz. De hogyha a másik ellen követem el, hát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor nehezebb megtenni ezt a bizonyos bocsánatkérést, mert ott van bennünk az, hogy elég nehéz beismerni a másik előtt az, hogy vétkeztünk. Talán az Isten előtt könnyebb. Talán azért, mert ő láthatatlan. Igaz, hogy ő a mennyei atya, és nagyon nagy szeretettel van irántunk, de azt gondolom, mégiscsak gyakorlatból mondom ezt, hogy könnyebb neki bevallanunk azt, hogy bocsánat, hibáztam, mint a másik embernek. És éppen ezért lehet ilyen tapasztalatunk, hogy már idejét nem tudjuk, hogy mikor kértünk utoljára bocsánatot, pedig ha egy kicsit megpiszkálnánk az életünket, ha egy kicsit mélyére ásnánk annak, hogy mi kik is vagyunk, mit is csinálunk, és így tovább, akkor beláthatnánk, hogy hoppá, hát tulajdonképpen meg kéne ezt tennem. Csak nem teszem meg. Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 23. 24. verset szeretném először idézni, és ez lesz a a kiinduló pontunk itt a bocsánatkérés témájában. Tehát Máté evangéliuma 5. fejezet 23. 24. verse. Ezt a következőképpen olvassuk. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott megemlékezed arról, hogy a te atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Eddig olvasom. Érdekes volt egy egészen rövid tapasztalatot, csak hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, ezzel az igével kapcsolatban. Én nagyon sokszor ezt fordítva hallottam idézni. Tehát nem úgy hallottam idézni, ahogy itt le van írva az igében, hanem úgy, hogy ha valaki ellen nekünk panaszunk van, akkor menjünk el hozzá, békéljünk meg vele, és azután vigyük fel az ajándékunkat erre a bizonyos oltára. Figyeljük meg, hogy itt a fordítottját mondja az ige, nem azért az első variáció, tehát amit mi sokszor kigondolunk ennek az igének a kapcsán, az első variáció is teljesen helytálló, hogyha nekünk valaki ellen panaszunk van, akkor mi legyünk a kezdeményezők. De azt mondja, hogy ha a másiknak, a te atyád fiának valami panasza van ellened, na akkor tedd meg azt, hogy hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyád fiával, és azután eljövén vidd fel a te ajándékodat. Nagyon sokszor ez nem természetes, tehát ez a fajta bűrendezés. Pedig akkor, amikor mi vétket követünk el a másik ellen, vagy akár vétek sorozatot, bűnsorozatot, mert azt gondolom már megfigyelhettük ennek a dolognak a természetét, hogy a bűn általában nem jár önmagában, nem jár egyedül, hanem azt nagyon könnyen követi a második, a harmadik, a negyedik, és így tovább elbukás. Amikor ezt tesszük, akkor szép lassan fölnövekszik, mintha egy, ha valamihez hasonlítanom kéne, mintha egy fal növekedne föl a két ember közé. Vagyok én, van a másik, de érezzük, hogy fal van közöttünk. Igazán a szeretet ezen nagyon-nagyon nehezen tud áttörni, a kommunikáció, a másikkal való kapcsolat is nagyon nehezen tud áttörni rajta. Érezzük, hogy valami nem stimmel. Hát ha valami nem stimmel, akkor itt van ez a nagyon-nagyon egyszerű dolog. Ha a másiknak panasza van ellenem, ha látom rajta, hogy neheztel, hát legyek én a kezdeményező. Legyek én az, aki oda megyek hozzá, és megkérdezem tőle, hogy mi baj van, vagy mi bánt. Vagy úgy érzem, hogy mintha valami rosszat tettem volna. Mondd el, hogy mi volt az, ha volt ilyen. Tehát ezeket a falakat nekünk érdemes lenne ledöntenünk, mert máskülönben igazán jó és egészséges kapcsolatok nem lesznek igazán közöttünk. Aztán szintén egy saját tapasztalat, szintén ezzel az igével kapcsolatban. Nagyon érdekes volt az, amikor egyszer-egyszer rászántam magam, azért nem egyszer-egyszer történt ez, de néha történt meg az a fajta tapasztalat, amit most elmondok, de amikor rászántam magam, hogy bocsánatot kérjek mástól vagy másoktól, akkor néha hallottam egy ilyen választ, ami teljesen megdöbbentett. Ez volt a válasznak a lényege, hogy vagy konkrétan így fogalmazták meg azok, akiknek én ezt elmondtam, hogy nem kell bocsánatot kérni. Tehát elmondtam neki, egyébként gyülekezetbe járó emberekről van szó, elmondtam neki, hogy figyelj, vétkeztem, nem jól tettem, butaság volt, amit csináltam, és így tovább, bocsáss meg érte. És erre azt mondta az illető, hogy nem kell bocsánatot kérni. Na most ez csak azért volt megdöbbentő, mert nem úgy fogalmazott, hogy nagyon kedves vagy, hogy te ezt most említed, de igazából olyas valami történt, ami nem olyan nagy dolog. Tehát el lehet ezt rendezni, nem is volt az olyan nagy baj, amit te elkövettél, borítsunk rá fájtlat, és így tovább. Nem, ez volt a megfogalmazás mondja, hogy nem kell bocsánatot kérni. Tehát így ez konkrétan elhangzott. És akkor gondolkodtam el rajta, hogy nem sokkal ezután, hogy te jó ég, lehet, hogy ezek az emberek pontosan így gondolják, hogy voltaképp az embernek soha nem is kell bocsánatot kérnie a másiktól. Ez szinte képtelen felvetésnek tűnt, de még döbbenetesebb volt az, hogy nem sokkal utána az egyik ilyen valakiről, tehát még egyszer mondom, gyülekezetbe járó emberekről van szó, tehát az egyik ilyen testvérről megtudtam utána, hogy ő tényleg ezt nem szokta gyakorolni mondjuk családi körben. Tehát például megkérdeztem a gyerekét, fölmerült ez a téma közöttünk, hogy bocsánatkérés, megbocsátás, beszélgettünk ezzel a másik illetővel, És azt mondta, hogy hát igen, az én szüleim egymástól rendkívül ritkán szoktak bocsánatot kérni. Azt mondja, hogy én már leéltem körülbelül 20-30 vagy talán még több évet is velük, de az, hogy ők egymástól bocsánatot kérjenek, hát mondjuk az egy kezemen meg tudnám számolni, hogy ebben az eltelt néhány évtizedben erre hányszor volt példa. Az, hogy a szüleink tőlünk, gyerekektől kérjenek bocsánatot, hát ilyet egyet se tudnék mondani. És ezért volt megdöbbentő ez a tapasztalat, mert úgy tűnik, hogy aki nekem ezt így elmondta, hogy nem kell bocsánatot kérni, tehát így reagált az én bocsánatkérésemre, könnyen lehet, hogy ezt komolyan is gondolja. De azt hiszem, érezzük ennek a visszásságát, hogy de hát ez helytelen, ez nincs így. Tehát, hogyha ott van a fal, ha valamit elkövettem, hogyha érzem, hogy nem az igazi az a kapcsolat, ami a kettőnk között lehetne, hát akkor legyek én a kezdeményező, menjek oda hozzá, és ha valamit elkövettem, hát bánjam meg. Szóval ne azt a kényelmes utat kövessük, mert bizonyos szempontból ez kényelmes, hogy attól a valakitől kérek bocsánatot, akit én közvetlenül nem szoktam megtapasztalni az életemben, úgy értem, hogy nem szokott rám mondjuk neheztelni, ez ugye maga jó Isten. A másik ember lehet, hogy szokott. Lehet, hogy annak a bocsánatkérésnek valami más következménye lesz, mondjuk olyan következménye, amit én nem láthatok előre, lehet, hogy valami rossz következménye lesz, egyébként ez a ritka, hogy a bocsánatkérésnek valami rossz vagy kellemetlen következménye legyen rám nézve, mégis nagyon sokszor nehéz nagyon megtenni ezt a lépést. Na de hogyha már rászántuk magunkat, hogy igen, elkövettem valamit, bocsánatot kell érte kérnem, odaállok a másik elé. Azt gondolom, hogy ismerjük azt a tapasztalatot, amit vagy mi szoktunk megtenni, vagy mások tették meg ugyanezt velünk, hogy ugyan elmondom azt, hogy bocsáss meg, amit tettem, ne haragudj érte, de egyben mentségeket teszünk hozzá. Hogy de tudod, ezt azért tettem, mert bármit kitalálhatunk, mondjuk azon a napon kifejezetten megterhelő élethelyzetben voltam, felidegesített az, hogy megterhelt az, hogy ebben az időszakban már régóta nem aludtam ki magam, és így tovább. Rengeteg mindent mondhatunk, elmondjuk, hogy bocsáss meg, de ezt körbe kerítjük ilyen dolgokkal, és hát a végeredmény az gyakorlatilag az, hogy az ember szinte nem is tudja, hogy most akkor az bűn, amit elkövetett a másik, vagy nem. Mert olyan szépen kimagyarázta magát, hogy az gyakorlatilag, mintha menteni az egészet. Szóval amikor ezt elkövetjük, akkor azt gondolom, hogy azzal nem számolunk, amit Pál apostol ír a Római Levél 7. fejezet 13. versében. A Róma 7.13-ban csak egyetlen dolgot emelnék itt ki, és kicsit ki is ragadom a szöveg környezetből ezt az igét, ami az ige végén van, azt mondja, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Tehát a bűnt Pál apostol itt a római levélben feletté bűnösnek nevezi. Ez szinte szójáték. Tehát ugye talán nehezen is tudunk mit kezdeni ezzel az igével, de azt gondolom, hogy könnyű ezt megértenünk, tehát nem igényel túlzott erőfeszítést, a bűn. Most közhelyet mondok, és nagyon-nagyon egyszerű ez a mondat, de a bűn az bűn. Tehát azt ne próbáljuk szépíteni, ne próbáljuk mentegetni. Hát ha elkövettem. Hát most az ott van, azt megtapasztaltuk, átéltük, így történt. Tehát onnantól kezdve menekülési lehetőség nincs. Nem érdemes tehát kibúvókat keresni. Gyakorlati szempontként azt elmondanám, hogy ha el is mondjuk azt, hogy milyen helyzetben voltunk, megtehetjük. Tehát én nem mondom azt, hogy legyünk ennyire merevek, hogy semmiképpen ne mondjuk el, hogy aznap mi éppen milyen helyzetben voltunk, vagyunk, milyen terhelő dolgok vesznek körül bennünket. Elmondhatjuk, de tegyük rögtön hozzá, hogy de ez nem mentség. Tehát ez nem menti azt, amit tettem. Tehát ez nem indok arra, hogy én bűnt követtem el. Két példát szeretnék idézni a Szentírásból arra vonatkozólag, hogy milyen bocsánatkérések hangozottak el. Két nagyon jó példát. Tehát ami tényleg igazi bocsánatkérés volt. Az egyik Dávid és Betsabé esete. Dávid és Betsabé esetét Sámuel második könyve 11. 12. fejezetében találjuk, és igazából én a történetet magát nem is mondanám el részletesen, szerintem ismerjük nagy részt. Hogyha nem, akkor érdemes elolvasni ezt a két fejezetet. Röviden csak annyit róla, hogy a Sámuel második könyve 11. 12. fejezete megörökíti azt, hogy Dávid uralkodása derekán egy rendkívül súlyos bűnt követett el, paráználkodott. Ezt a paráználkodást még egy gyilkossággal is tetézte, azt, aki a férje volt ennek az asszonynak, akivel ő paráználkodott, azt ő megölette. Elkövette ezt a vétket, és azt látjuk, hogy körülbelül egy éven keresztül Dávid nem bánta meg ezt a bűnét. A 12. fejezetben viszont tudósít bennünket az ige arról, hogy Nátán, a próféta hozzámegy, és elmond neki egy olyan példázatot, ami alapján Dávidnak fölébred a lelkiismerete, és kimondja azt, ami miatt tulajdonképpen az egész ige szakaszt idéztem, vagy egészen röviden összefoglaltam, amit a Sámuel második könyve 12. fejezet 13. versében olvashatunk. Amikor Nátán ezt elmondja Dávidnak, hogy voltaképp mi is a helyzet, burkoltan, finoman, Dávid ráébred arra, hogy tulajdonképpen őről van szó. Ezután ezt olvassuk, mondta azért Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen, és mondta Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Tulajdonképpen én csak ezért az egy mondatért, ezért a néhány szóért idéztem fel ezt a történetet. Tehát nem célom, hogy részletesen beszéljünk erről, mondom azért sem, mert alapvetően egy ismert történetről van szó, bár rengeteg részlete van, rengeteg olyan részlete van, amin elgondolkodhatunk, tehát nagyon-nagyon különleges és tanulságos ez az eset. De minden esetre, amikor Dávid bevallja a bűnét, akkor ezt ebben a formában teszi, hogy vétkeztem az Úr ellen, és nincs mellébeszélés. Nem kezdi el azt sorolni, hogy hát voltaképp ami történt, az bizonyos szempontból menthető. Mert nagyon-nagyon fáradt voltam akkor. Mondhatná, nem? Egyértelműen. Igaz, hogy mást kellett volna éppen csinálnia, mert a zsidó sereg máshol volt és harcolt, Dávid pedig otthon volt a palotájában, de például hivatkozhatna erre, hogy nagyon fáradt voltam, eleve kimerült voltam, már milyen régóta uralkodom, meg hát különben is az az asszony szép volt, meg egyébként is még egy érv, miért fürdött olyan helyen és oly módon, hogy én azt megláthattam. Tehát körbe keríthette volna ezt az egész dolgot azzal, hogy voltaképp valamilyen szinten menthető az, amit ő elkövetett. Ehhez képest ezt az egyetlen mondatot olvassuk itt, a Bibliában, hogy vétkeztem az Úr ellen. Ennyi, és nincs mentség. És aztán megírja egyébként a 32. meg az 51. Zsoltárát, abban is egy szó, egy betű önigazolás nem találunk, hogy valahol valamilyen szinten azért mégiscsak menthető. Tehát nincs kibúvó keresés, hanem ott van egyértelműen leírja azt, hogy bűnözött, és hogy ez őt mennyire megdöbbentette és megterhelte. És aztán persze bocsánatot kér, és ez is csodálatos az egész történetben, hogy Nátán azonnal mondja, amikor Dávid kimondja az ítéletet magára, már korábban is, de itt most még egyszer, hogy az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez nagyon-nagyon bátorító. De még egyszer mondom, csak ebből a szempontból idéztem most föl ezt a történetet. Dávid bűnbánata rövid volt, velős és lényegre törő. Ha megnézzünk egy másik ilyen történetet, szintén egy példázathoz kapcsolódik, sőt, ez gyakorlatilag maga egy példázat, a tékozló fiú esete. Lukács evangélium a 15. fejezetében találhatjuk ezt, és ott is csak a fiúnak a bűnbánatát szeretném idézni. Tehát Lukács evangélium a 15. fejezet 21. verse. Amikor a tékozló fiú hazatér, akkor a következőket mondja az édesapjának. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Ennyi. És aztán az atya válaszol. Szóval itt is, ha belegondolunk egy kicsit a történetbe, a fiú hivatkozhatott volna arra, hogy apám, fiatal voltam. Ki akartam próbálni az életet, meg akartam tapasztalni azt, hogy mi van a világban, annyi fiatal teszi ezt. Én is világot akartam látni, meg akartam ismerni, hogy itt mi a helyzet, hogy ne csak azt lássam, ne csak azt az igazi jót lássam, amit nálad tapasztalhatok, meg akartam ismerni az élet másik oldalát, és így tovább, és így tovább. Ott is mehetne a körítés, mehetne a mellébeszélés, és ehhez képest azt látjuk, hogy a tékozló fiú bűnbánata ennyi, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Szikár, egyértelmű tömör. Mentegethetné magát, de nem teszi. Ez a két példa volt, amit említés szintjén tehát elétek akartam hozni. De egy másik ilyen mentség típus, erről már egészen röviden szólnék csak, amit megszoktunk esetleg tenni, tehát az egyik az, hogy mindenféle ilyen körülmény magyarázásba kezdünk, hogy mi is történt velem éppen akkor abban az időben. A másik ilyen elkerülő vagy elterelő hadművelet az az, hogy egyszer csak elkezdünk mondjuk ajándékokat, apró ajándékokat venni a másiknak, vagy elkezdünk szívességeket tenni. Tehát hirtelen mondjuk észrevesszük azt, hogy ugyan bocsánatot kellene kérnünk, de úgy égeti a lelkünket, hogy tényleg, tehát amik, hangsúlyozom, ez már az az eset, amikor rájöttünk, hogy tényleg vétkeztünk, valamit kéne tenni ezzel. A bocsánatkérés viszont úgy kerüljük el, hogy mondom, elkezdünk jókat tenni, apró kis jó dolgokat. Mondjuk mosogatás, vagy porszívózás, vagy segítés a házamunkában, vagy bármi ilyesmi. A lényeg az, hogy ez is ilyen kerülő út, mert azt akarjuk elkerülni, hogy megszégyenüljünk a másik előtt, és ne kelljen bevallanunk azt, hogy tényleg ez nem volt jó, amit elkövettem. Szóval ami közös ezekben a mentségekben vagy kerülő utakban, mert azért még több ilyen esetet említhetnénk, de ami közös ezekben az az, hogy ragaszkodunk a saját igazságunkhoz. Ragaszkodunk ahhoz, hogy voltak épp az igazságot többféle szempontból lehet nézni, abból a szempontból is lehet nézni, amelyikből én látom, és ezáltal nem azt fogjuk kimondani, amit egy könyvcím is megfogalmaz, hogy Krisztus a mi igazságunk, hanem ezáltal azt mondja ki az ember, hogy gyakorlatilag én magam vagyok a saját magam igazsága, én vagyok a mérce. Pedig nekünk éppen ezt a másik nézőpontot kellene megtanulnunk, hogy Krisztus a mi igazságunk, tehát mindent, amit elkövetek, az Isten, a szerető Isten elé viszem. És azt gondolom, hogy itt ezen a ponton össze is kapcsolódik például a szombatiskola témája, és ennek az igehirdetésnek a témája, mert csak az a szeretet, amit a Getsemáné kertben és a kereszten, és egyáltalán Jézus egész földi életében megtapasztalhatott az ember, csak ezt tudja igazán a bocsánat kérésre őt késztetni. Zárójeles gondolat, és megint egy gyakorlati kérdés. Például ebből a szempontból is helytelen az, hogyha mi valakit a bocsánat kérésre akarunk késztetni, adott esetben kényszeríteni. Nem sokára visszatérek erre a kérdéskörre, egyelőre most csak ezt megemlítem. Tehát Krisztus a mi igazságunk. Valódi igazságot csak ő tud adni. A mi igazságunk az minden esetben áligazság. Mert hozzátesszük mindazt, ami az énünkben benne van, és ezért nem lesz igazi a kapcsolat közöttünk. Az a fal, ami a bűnnel felemelkedett közöttünk, kettőnk közé, az ezáltal nem fog ledőlni. És az igazi bocsánatkérés jellemzője az, hogy mindig a másikra és Istenre figyel. Tehát amikor én oda megyek a másik elé, és rászánom magam erre, az Isten tudott erre késztetni az ő szeretetével, akkor már nem én vagyok a lényeg. Nem az a lényeg, hogy én mit mondok, hogyan mondom. Mondjam el, de közben figyeljek az Istenre, hogy mire késztet, és figyeljek a másikra, és ha ő elmondja a fájdalmát, hogy igen, bennem ez nagyon nagy fájdalmat okozott, akkor legyek megértő, és ne keressek kibúvókat. Két kérdésről szeretnék már csak beszélni ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy kikérjen akkor bocsánatot, hogyha mind a ketten hibáznak. Nagyon gyakori eset. Mert ahogy az igehirdetés elején is említettem, egészen ritka az az eset, hogy valaki elkövet egy bűnt. Egynél nem szoktunk megállni. Általában jön a második, harmadik, negyedik. És hogyha mi követünk el valamit, akkor az könnyen lehet, hogy a másikat is bűnbe sodorja, bűnbe viszi. Na ekkor mi a helyzet? Simon Andrástól, ettől a keresztény grafikus művésztől szeretném idézni azt a gondolatot, amit lehet, hogy néhányan ismertek is. Egy nagyon-nagyon szép és elgondolkodtató idézet. Következőképpen szól. Keresztény életünkben a bocsánat kérés nem arra való, hogy igazságot szolgáltasson a megbántott félnek, hanem arra, hogy helyreállítsa a szeretet légkörét. Ebből a szempontból tehát érdektelen, hogy kikéri a másik bocsánatát. A megbántó vagy a megbántott fél. Ez nem lehet presztízs kérdés. Az kér előbb bocsánatot, akiben a büszkeségnél nagyobb a nagyvonalúság és a szeretet szeretete. Eddig tart ez az idézet. Picit másról beszél Simon András ebben a gondolatmenetben. Tehát itt azt az esetet veszi, hogy van megbántó és van megbántott fél. Én azt mondom, hogy ha kitágítjuk ezt a kört, és kiterjesztjük ezt, akkor nyugodtan beleilleszhetjük abba a kérdéskörbe is, hogyha mind a ketten hibáznak, akkor ki az első. Azt mondja, hogy azt kér előbb bocsánatot, akivel a büszkeségnél nagyobb a nagyvonalúság és a szeretet szeretete. Milyen különleges ez a kifejezés, a szeretet szeretete. Nagyon-nagyon szép. Szóval nem az a lényeg, hogy ki követte el először a bűnt. És nem is az a lényeg, hogy kivétkezett nagyobbat. Meg még körbe bástyázhatnánk ezt, hogy valamilyen szinten azért meg lehet ezt ítélni. Valamilyen szinten azért igazságot lehet szolgáltatni, hogy na az a másik, neki kéne. Nem nekem, hanem neki. Nem igaz. Azt mondja, hogy keresztény életünkben a bocsánatkérés nem arra való, hogy igazságot szolgáltasson a megbántott félnek, hanem arra, hogy helyreállítsa a szeretet légkörét. Emlékeztek még egyszer, tehát ugye erre a hasonlatra, ha ott van a fal, akkor kettőnkön áll, hogy az ledől vagy nem. Rajtam is, és rajta is. És hiába vétkezett ő is, meg én is, legyen bennem a kezdeményezés szándéka, ahogyan az Isten is rengetegszer kezdeményez mi irántunk és mi felénk. És már csak egyetlen kérdést szeretnék itt megemlíteni, mégpedig a Máté evangéliuma 6. fejezetéből idézett ige kapcsán. Tehát Máté evangéliuma 6. fejezetét is kérem, hogy lapozzuk föl. Itt a 14. 15. verset. Máté evangéliuma 6. fejezet 14-15. vers. Ez a kérdésnek a másik oldala. Tehát mindarról, amiről én beszéltem, ugye ezt gyakorlatilag a bocsánatkérés címszóval foglalhatjuk össze. Nézzük meg egy kicsit a másik oldalát is, a megbocsátást. Máté 6.14.15 következőképpen szól. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A megbocsátás kérdése, azt gondolom, ezzel is sokan tisztában vagyunk, ugye különösen azért fontos, mert nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ezek a szavak mikor hangzottak el. Ezeket a szavakat Jézus a mi atyánk imádság után mondta el a hegyi beszédben. A mi atyánk imádságból ugye több téma is felmerül, voltak épp egyetlen témakörre tér vissza Jézus, ez pedig a megbocsátás kérdése. Tehát a Máté 6.9.13 után szorosan jön és szorosan kapcsolódik hozzá 14.15, és Jézus erre az egy dologra tér vissza, mint olyas valamire, ami nagyon-nagyon lényeges az emberi kapcsolatainkban. Ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Igen ám, talán viszont nem szoktuk hozzátenni ezt, mert mondjuk annál jobban tiszteljük az igét, de ezt megint csak gyakorlatból mondom, szerintem nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy egy kicsit kiegészítjük mondjuk a 14. verset. Hogyan lehet ezt kiegészíteni? Ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, ha bocsánatot kérnek, megbocsát néktek is, a ti mennyei atyátok. Nagyon sokszor ez bennünk van, nem? Megbocsátok, hogyha bocsánatot kérsz. És nem véletlenül nem szerepel ez ebben az igében, meg az egész Bibliában. Nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy mint egy fenntartással vagyunk a másik ellen, másikkal kapcsolatban, hogy valamit elkövetett, és nincs meg bennem igazán a megbocsátás, és azt gondoljuk, hogy majd akkor lesz meg a megbocsátás, hogyha ő eljut oda, hogy ezt rendezni kell, és rendezni is fogja. De ezért hatalmas ez a két ige, hogy Jézus ezt nem szabja feltételül. Ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, és itt vége ennek a gondolatmenetnek. Nincs ott feltételként, hogy akkor abban az esetben, hogyha bocsánatot kérnek. Ha kér bocsánatot, ha nem, a megbocsátás, ahogy Simon András fogalmaz, hadd idézzem megint őt, a megbocsátás ebben az esetben, hogyha a másik bűnt követett el ellenem, az én kiváltságom. Hogyha ezt a bűnt ő elkövette, a bocsánatkérés, az viszont az ő kiváltsága. Ez nagyon szép kifejezés, kiváltságról beszél. A megbocsátás az én kiváltságom, a bocsánatkérés az övé. De ne akarjuk ezt kikövetelni, magunknak, mert gondolom mindannyian tapasztaltuk már ezt, vagy voltunk már ilyen élethelyzetben, hogy a másik, akivel kapcsolatban vagyunk, elkezdi ezt hangoztatni akár esetleg többször is, hogy te kérje a bocsánatot. Lehet, hogy igaza van, tegyük hozzá gyorsan, lehet, hogy igaza van. Lehet, hogy 101%-ig igaza van, és azt, amit elkövettem, az tényleg olyan, hogy az bocsánat kérésre méltó. De az ige, még egyszer mondom, nem szabja ezt feltételül. Neki ugyanúgy a szeretetet, fordítsuk meg, nekem ugyanúgy a szeretetet kell közvetítenem afelé a másik felé, aki ellenem valamiféle vétket elkövetett. És nem lehet bennem az a fenntartás, hogy majd abban az esetben, ha nincs. Nincs feltétele a megbocsátásnak. Azért nincs, mert Krisztus az életét adta értünk. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy gondoljuk végig, és gondoljuk tovább ezeket a kérdéseket, és a bocsánat kérés kívánom, hogy legyen gyakorlat az életünkben. Még egyszer mondom, legyen gyakorlat. Mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor vétkezünk. Tehát az, hogy a vétkeink száma sok, ez egy olyan közhely, ez egy olyan teljesen egyértelmű dolog, amit szerintem mindannyian látunk. De nem csak az Isten ellen szoktunk vétkezni, hanem Isten és ember, vagy Isten és emberek ellen. Éppen ezért kell nekünk megtanulni azt az igazi, mélyről jövő és szívből jövő bocsánatkérést, amiről az ige beszél, amire a két bibliai példát is láthattuk, és kívánom azt, hogy maga az Isten késztessen bennünket a bocsánatkérésre. Ne azért tegyük ezt meg, mert erről most hallottunk egy ige hirdetést, vagy mert az ige egyszerűen ezt mondja, hanem kívánom, hogy belülről az Isten tudja bennünk kimunkálni azt, hogy tényleg szükségünk van arra, hogyha valamit elkövettünk, azt rendezzük is a másikkal. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy te hívsz bennünket az alázatra, és köszönjük, hogy te a gőgöt és a kevésséget el akarod távolítani a lelkünkből. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra, akkor, amikor vétket követünk el. És köszönjük, hogy te ki akarod formálni, munkálni bennünk a bocsánatkérést. Azt, hogy igazán érezzük, tudjuk azt, hogy mit is tettünk. Köszönjük, hogy te Krisztus életét nekünk akarod adni. És köszönjük, hogy az ő áldozata készített bennünket arra, hogy rendezzük el a vétkeinket akkor, amikor vétkeztünk ellened vagy mások ellen. Segíts ezt kérünk megtenni, adj ehhez erőt, adj ehhez alázatot, és köszönjük azt, hogy ez annyira felszabadító lehet, hogyha ezt megtesszük. Köszönjük azt, hogy te késztetsz bennünket, és ezáltal is azokat a falakat, amelyeket sokszor mi magunk építünk, önmagunk és mások közé. Ezáltal te ezeket le tudod rombolni. Köszönjük a te munkádat. Köszönjük, hogy mindannyiunk lelkében munkálkodsz, és hogy nem hagysz bennünket a bűneinkben lenni. Legyen meg a te akaratod, kérünk, mindannyiunk életében, és vezess bennünket minden esetben, életünk minden percében. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy légy velünk, maradj velünk továbbra is. Amen.